Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Rögtön egy üzenetet kell átadnom, ahogy tetszek látni, Reisingen tanár úr a mai alkalommal sajnos nem tudott eljönni, de azt semmiféleképpen se szerette volna, hogy az előadás elmaradjon. Így mai alkalommal én fogom megtartani ezt a befejező utolsó előadást. Rögtön egy kedves gondolattal szeretném kezdeni, lévén irodalmi előadás lesz a mai is. Néhány évvel ezelőtt olvastam Latinovics Zoltán Verset mondok című könyvét. Nagyon szeretem ezt a könyvet, ez egy olyan könyv, amit nem elég egyszer vagy kétszer elolvasni, mindig jó sokszor kell olvasni, beleolvasni, mindig új gondolatokat mond. És ebben a könyvben a tragikus sorsú magyar színművészünk úgy fogalmazta meg, hogy számára mit jelent a vers. És ilyen csodálatos mondatokat fogalmazott meg, hogy a vers az ember leganyagtalanabb röpülése. Legforróbb vallomása a létről, a legszentebb játék, a kifejezhetetlenség körbetáncolása. És még folytatta néhány gyönyörű mondattal, én azt gondolom tényleg a vers az egy olyan gondolatokat tár elénk, amelyen keresztül a magyar költőink betekintést adtak nekünk a lelki világunkba. És a mai előadásnak azt a címet adtuk, hogy magyar költőink a hitről, és én tulajdonképpen arról szeretnék szólni, hogy a magyar irodalomban miként volt jelen a hitnek a fogalma, a magyar költőink mennyire értették meg a maga mélységében a bibliai hitnek a fogalmát, és ez a fajta hit tényleg olyan, ahogy egykoron Pilinszky János csodálatosan megfogalmazta, hogy az igazi hit az, amikor az ember és Isten végérvényesen találkozik, és magára marad. Tehát csodálatosan fogalmazta meg Pilinszky, hogy szerinte ez a hit, amikor egy ember az ő Istenével találkozik, és ebben a kapcsolatában magára marad. És hát föl kell vetnünk azt a kérdést, hogy vajon ez a hit csak az irodalom szintjén kell, hogy megmaradjon a mi életünkben? Vagy vajon ez a hit, ennek a hitnek van realitása a hétköznapi életünkben? Egészen pontosan mit jelent a hit? Hát kedves hallgatók, én ides tovább most már 22 éve tartok előadásokat, különböző témakörökben, nagyon szeretem az irodalmi előadásokat is, mégis a tapasztalatom azt mutatja, hogy nagyon nehéz a hitről beszélni. Sőt, nem könnyű dolog a hitről beszélni azért, mert a hit egy lejáratott fogalommá vált a mai kultúrában, olyan súlytalanná vált a nagy tömegek számára. Sok olyan tapasztalatot tudnék elmondani önöknek, amikor emberekkel beszélgettem egy-egy előadás végén, és föltették azt a kérdést, vagy én föltettem azt a kérdést, hogy egyáltalán mit jelent a hit, és akkor olyan gondolatokat fogalmaztak meg, hogy hinni? A mai világban ugyan már kiben, vagy miben lehet hinni? Volt, aki azt fogalmazta meg, hogy hinni a templomban kell, de az élet az teljesen más. Volt, aki azt mondta, hogy persze, hogy hiszek, de magamban, és senki másban. És számomra mindig az volt a legmegdöbbentőbb megfogalmazás, hogy hinni kell, de teljesen mindegy, hogy kiben vagy miben. Az a lényeg, hogy higgyünk. Én a mai alkalommal mégis megpróbálkoznék a valódi bibliai értelemben vett hitről beszélni, de természetesen segítségül hívva a magyar irodalom néhány kiemelkedő alakját, és meg fogjuk látni itt azt a páratlan kapcsolódási pontot, ami a Biblia és az irodalom között létrejön. És ezért szeretek mindig teológusként irodalmi előadásokat tartani. Nyilván, ha egy irodalomtörténész állna itt, mondjuk Reisinger János, akkor ő az irodalomtörténet oldaláról közelítené meg ezeket a verseket. Én pedig, amikor olvasok magyar verseket, Adi, József Attila, Pilinszky, Szabó Lőrinc, most elárultam, hogy ezeknek a költőknek a verseit fogom kiemelni, mindig keresem ezekben a versekben a lelkiséget. És én azt gondolom, hogy itt láthatjuk meg azt a csodát, ha olvassuk a magyar irodalom kimagasló alakjainak az istenes verseit, mert ezekben a versekben ők beengednek bennünket, mint egy bepillantást találhatunk a személyes lelki világukba, abba a lelki világba, amit említettem, ahogy ezt Pilinszky megfogalmazta, amikor az ember és az Isten magára marad. Most egy nagyon szép és nagyon figyelemre méltó gondolatot találtam, és én ezt szeretném szó szerint felolvasni önöknek. Nyilván tetszenek ismerni a Világszem című könyvet, és ennek a könyvnek a második részében szó van a 228. oldalon a hitről. Most nyilván, amikor készültem erre az előadásra, akkor átolvastam, hogy milyen verseket válasszak ki, és itt egy rendkívüli gondolatot találtam, amikor 1981. áprilisában a francia rádió egy interjút készített Pilinszky Jánossal. Pilinszky Jánost megkérdezték, hogy számára mit is jelent a hit. Én a Bibliával idestóval most már majdnem 30 éve foglalkozom, és azért is külön örülök, hogy ezt az előadást most megtarthatom önöknek, mert amikor készültem, nagyon sokat tanultam. Tudni, nem biztos, hogy most rögtön rátaláltam volna erre a Pilinszky mondatra. Ez a Pilinszky mondat megint rengeteg sok mindent adott nekem, és elindított egy bizonyos úton. Most hogy szól ez a mondat, mit szeretnék ebből kiemelni? Amikor 1981. áprilisában a francia rádió Magyarországon járt, megkérdezték Pilinszky János véleményét a hitről. Ahogy a protestáns szóhasználat, úgy ez a magát katolikusnak valló költő is megkülönböztette a vallást és a hitet. A vallást szüleinktől, az iskolától hagyományként kapjuk, de ez még nem hit, vagy legalábbis nem az igazi hit. Az igazi hit az ember személyes drámájának a gyümölcse. Ez egy megdöbbentő mondat. Hogy az igazi hit az nem más, amikor az ember átél egy személyes drámát az életében, és a személyes drámájának a gyümölcseként jut el a hitre. És ezért mondtam, hogy én rendkívül örülök, hogy rátaláltam erre a mondatra. Mert évek óta sokat gondolkodtam, hogy mi a hit. A hitről a Biblia így fogalmaz, ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, akkor az eredeti görög kifejezésben az szerepel pisztis. A pisztis szót visszafordítom magyarra, az annyit jelent, hogy bizalom. De Pilinszkynél találtam meg az igazi mélységet. A hit, az Istenben lévő bizalom nem más, mint az ember személyes drámájának a gyümölcse. Nem több. Nem több, ez a bizalom nem több. Egy egyszerű kifejezés, mondhatni a magyar nyelvben a legegyszerűbb kifejezés, bizalom bízni, de a tapasztalat mégis azt mutatja, legalábbis az én tapasztalatom, hogy a legnehezebb és a gyakorlati életünkben a legmeg nem éltebb kifejezés ez a bizalom. Nagyon nehezen tudunk bízni. Mit is jelent ez, hogy bízni Istenben, eljutni idáig, hogy egyáltalán szóba állok azzal, hogy én elkezdek bízni az Istenben, ez nem más, mint az emberi életünk, a múltunkban megélt tapasztalataink, a fájdalmaink, a nélkülözéseink, a kiszolgáltatottságainkból megélt személyes drámánknak a gyümölcse, ez a hit. Amikor egy ember a saját életében megéli ezeket a fizikai, lelki fájdalmakat, ezeket a kiszolgáltatottságokat, ezeket a nélkülözéseket, ezeket a reménytelenségeket, és nem engedi, hogy ezek végérvényesen lentartsák a mélybe, akkor megél egy drámát, és ez a dráma elviszi őt a hitben. Hát ezt általában hogy szokták megfogalmazni az emberek, hogy már csak te maradtál nekem ebben a drámában, igaz, eddig nem kerestelek. Igaz, eddig én nem is ismertelek. Talán nem is tudtam, hogy létezel, talán nem is tudtam, hogy vagy. De utolsó szalmaszálként, utolsó mencsvárként most felkiáltok hozzád, hogy ebben a kiszolgáltatottságomban, ebben a reménytelenségemben, ebben a magányosságomban, ha tényleg létezel, akkor hajolj le hozzám. Amikor egy ember idáig eljut, és tekintetét már képes önmagáról önmagáról fölfelemelni. Na ez a hit, ez az ember személyes drámaisága, az élete drámájának a gyümölcse. Hát ennyi bevezető gondolat után jöjjön az első vers. Nem akármilyen lesz, szerintem mindannyian ismerjük. Egy adivers. Mit tetszett gondolni, melyik adiverset választottam ezzel kapcsolatosan? Az is lesz, hiszek hitetlenül Istenben. Ez egy személyes dráma Adinál. Hát hogy szól ez a vers? Döbbenetes lesz, hogy pontosan itt fogalmazza meg, hogy én nem kerestelek téged, nem foglalkoztam veled, nem érdekeltek a dolgaid, de már olyan mélyen vagyok, hogy utolsó szalmaszálként én hiszek benned, de hitetlenül is. Mert nincs már kiben. Sok ember átéli ezt azért a hétköznapokban. Hát nézzük meg, hogy Adi ezt csodálatosan, a magyar nyelv csodájaként hogy fogalmazta meg. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömlenek tört szívemből a keserű ígék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság, szépség, tisztaság, igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs, derékség, ó jaj, bekellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. Szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok-e nagyvilágon, s az Isten is, ha van, s ha én vagyok, a titok titka. Szegény hajszolt magam, Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, amit áhítok. És miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. 1910. február 1-je. Döbbenetes a vers, igaz? Ez, amikor mit fogalmazott meg, Adi, hogy hiszek benned hitetlenül, akarok bízni benned, ha kell, akkor magamra erőszakolom ezt a gondolatot. Mert a gyakorlati életemben, a hétköznapi életemben nem tudtam bízni benned. Igaz, nem is kerestelek. Megvoltam nélküled. De most már eljutottam az életemnek egy olyan legvégső mélypontjára, fogalmazza meg Adi, hogy most már akarok benned hinni, akarok benned bízni, hitetlenül is. Azt mondja, még sohasem voltam ennyire rátszorulva, mint most. Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy hadd tegyek fel egy kérdést. Mikor jut el egy ember egy ilyen állapotba, amit Adi megfogalmazott, hogy most már akarok benned hinni, ha kell, hitetlenül is? Amikor? Amikor már teljesen mély ponton van, igaz? Amikor már a tapasztalata azt mutatja, hogy itt már nincs emberi segítség, amikor minden reménytelenség ott van. Amikor az ember, én ezt így fogalmaztam meg, amikor az ember a személyes drámájának, a drámáját már nem tudja kezelni, úgy érzi, hogy létének drámájából már nem tud egyről a kettőre lépni. Amikor már nincs tovább, amikor már a végső kétségbeesésében az ember azt mondja, hogy akarok hinni benned, de nem tudom, ki vagy. Nem tudom, ki vagy, nem ismerlek, de mégis akarok bízni benned, mert már csak te maradtál nekem. Ez a dráma, ez egy dráma, igaz? Nem kerestelek az életemben, megvoltam én nélküled is, éltem az én életem, de már egy olyan pontra jutottam, hogy most már közel akarlak érezni magamhoz az életem eddigi legtávolabb valakiét. Az életem legtávolabb valakiét. Közel akarom érezni magamhoz, mert ez az utolsó szalmaszál. Hát ezt így fogalmazza meg, én évek óta mindig megrendülök ezen a mondatán, mert sosem volt így rászorulva sem élő, sem halott. Ez egy dráma, amikor ezt kimondja. Hát egy történetet hadd mondjak el önöknek, ez is rendkívül megrázott engem, a 90-es évek közepén történt, amikor egy bizonyos helyen voltam, olvastam a Bibliát, és odajött egy fiatalember hozzám, és azt mondja, Bibliát olvasol? Hát mondom, igen, láthatod. Azt mondja, engedd meg, hogy hadd mondjak el neked egy történetet, hogy én hogy kerültem közel az Istenhez. Azt mondja, nekem át kellett élnem ehhez egy drámát. Az anyukám kórházba volt, és üzentek nekem, hogy ha akarod még anyukádat élve látni, akkor most menj be hozzá, mert nem sokáig fog élni. És azt fogalmazta meg, hogy abban a pillanatban érzett egy olyan feszítő erőt magában, hogy megszólítsa Istent. De azt mondja, addig én nem kerestem. Én azt se tudtam, hogy ki ez az Isten. Semmilyen tapasztalatom nem volt vele. Azt mondja, éreztem a megalázottságomat a magányosságomban. Éreztem a kiszolgáltatott felismerésemet, hogy most Istent keresem. De ki ez az Isten? De azt mondja, hogy az utolsó reményem mégis az én ismeretlen Istenemben volt. És azt mondja, hogy fölkiáltottam hozzá, hogyha te vagy, hogyha te tényleg létezel, bocsáss meg, nem kerestelek, nem tudtam, hogy ki vagy, segíts meg az én anyukámat. És az anyuka életben maradt. És azt mondja, hogy volt 12-13 éves, ezt nekem már felnőttként mesélte el, azt, mert senkinek nem mertem ezt elmondani. Ez az én Isten tapasztalatom volt. Semmelyik barátomnak, senkinek nem mertem. Azt most neked elmondom, mert olvasod a Bibliát, hogy én nem úgy ismertem meg az Istent, hogy teológusok által. Én nem jártam Isten tiszteletre, nekem nem beszéltek erről papok. Hanem nekem volt ez a gyerekkori személyes tapasztalatom, hogy én az ismeretlen Istenemhez fölkiáltottam, és elmondtam neki már azóta nagyon sokszor, hiszek benned hitetlenül is, mert éreztem akkor, hogy soha senkire ennyire nem voltam rászorulva, mint rád, Uram. És én azt gondolom, amikor az ember ezt ki tudja mondani, akkor ezt hogy fogalmazta meg Pilinszky? Ekkor az ember magára marad az ő Istenével, és ez az ő személyes drámájának a gyümölcse. Jöjjön egy másik költő, de még vissza fogunk térni Adira. Úgy gondoltam, hogy a Hiszek hitetlenül Istenben című versünk lesz a fókusz, és akkor kicsit majd jobbra meg balra eltérek, néhány más költőnek a gondolatait is szeretném ebbe bevonni. Jöjjön egy másik költő, aki szintén egy költőóriás. Nemrég voltam egy előadáson, ahol rögtön mondom a nevét a költőnek, az ő műveit mondta el az illető személy, és akkor ő azt mondta, hogy ő a világ legnagyobb költője, nála nincs nagyobb költő. Hát ő József Attilára értette ezt, hát csodálatos. Most József Attilának van egy olyan verse, ami nem annyira ismert, de egy csodálatos istenes vers. És szeretném is megkérdezni, hogy önök közül ki ismeri ezt a verset. A vers címe Kiáltunk Istenhez. Hát tessenek utána nézni, akinek van internet hozzáférése, beírja, akkor az interneten azonnal kijön, vagy ha van otthon József Attila kötete, nyilván benne van. Na most ebben a versében a következőt fogalmazza meg. Azt mondja, Isten, kiáltunk hozzád, mert megnyúztak bennünket, és a fájdalomtól már semmit sem látunk. És hiába-hiába takarózunk, nem érezzük meg a dolgokat, csak azt, hogy irtózatosan fájnak. Isten, kiáltunk hozzád, és légy a mi érző meleg bőrünk, hogy a fájás leperegjen rólunk, mint a ludak tolláról a víz. Bámulatos vers, igaz? Én egy sort szoktam mindig kiemelni. Isten, kiáltunk hozzád, és azért, hogy a fájás leperegjen rólunk, mint a ludak tolláról a víz. Sokkal ez a verse József Attilának, és én úgy gondolom, de persze ez az én szubjektív véleményem, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot érdemelne. Tehát amikor azt megfogalmazza, hogy légy a mi érző meleg bőrünk, helyettünk érezd át azt a fájdalmat, amit mi átérzünk, vagy ami József Attila életében megvolt. Azt mondja, hogy, hogy a fájdalomtól már semmit sem látunk, és azt mondja, hiába tapogatózunk, nem érezzük meg a dolgokat, csak azt, hogy irtózatosan fájnak. Légy a mi érző meleg bőrünk, hogy a fájás leperegjen rollunk, mint a ludak tolláról a víz. Döbbenetes vers. Ez a személyes dráma gyümölcse, amikor valaki ebben a kiszolgáltatottságában fölkiált, és megfogalmaz ilyen gondolatokat. De jöjjön egy másik magyar költő, Szabó Lőrinc. Szabó Lőrincről egy hónappal ezelőtt tartottam előadást a Tiszaújvárosi Könyvtárba. És amikor készültem a Keresztény Európa, Verse Keresztény Európáról című versét elemeztem, vagy a Vángánszi, nem tudom, hogy ezt hallották-e, vagy János beszélte itt erről, döbbenetes istenes versek egy olyan személytől, aki magáról azt mondta, hogy ő ateista. Aki magáról azt mondta, hogy semmi más nem érdekli ebben az életben, csak a nemi élvezetek. Aki azt megfogalmazta, hogy számára egy nő csak a húsdarabot jelentette, semmi többet. És vannak Szabó Lőrincnek olyan istenes versei, ami azt mutatná önmagában, minthogyha ez az ember a legmélyebben lévő kapcsolatot ápolta volna Istennel. Hát jöjjön egy ilyen vers. Ennek a versnek az a címe, az Árny keze. És ez ugyanarról szól, amit megírt József Attila, amit megírt Adi. Most arról beszél Szabó Lőrinc, hogy ő az életben egyedül maradt, egy kiszolgáltatott magányban maradt, és ebben a magányban rátalált az Istenre. Nézzük meg, hogy is szól ez a vers. Maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteledett. Ha így idegen, vedd emberinek, sugja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, s felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják. S tövis koronázza, én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz rám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség szeretet, s kezét kinyújtja, mert beesteledett. Amikor azt mondja, hogy elmerengek a régi jeleneten az Emmauszin, rögtön bibliai történetet idéz. Rögtön bibliai történetet idéz, azt mondja, hogy maradj velem, mert beesteledett. Hát ezt most jelképesen is érthetjük. Beesteledett az én életembe, teljesen egyedül maradtam. Azt mondja, hitetlen vagyok. Az egész életem nem több, mint egy vergődő magány. A szívem szakad, meg annyira egyedül vagyok. De kérlek, maradj velem. Na ez a bizalom. Tehát amikor arról beszélünk, hogy magyar költőink hogyan fogalmazták meg a hitről szóló gondolataikat, akkor ez a bizalom. Azt fogalmazza meg, hogy a Bibliát hallgat a gyülekezet, alkonyízzik a templom ablakán, ők ott el vannak magukba. De én kint vagyok, én kívül vagyok a gyülekezeten, én kívül vagyok a templomon, én egy vergődő magánként beesteledett ott vagyok. És mit mond? Kérlek, hajolj le hozzám. Ez nem más, mint a sokszor említett személyes dráma gyümölcse. Vagyis, hogy meg lehet találni Istent. De ahhoz el kell jutni egy bizonyos pontra az embernek, és engedje, hogy eljusson erre a pontra, és ezen a ponton ne hagyja el magát, hanem ebben a pontban, Isten, kiáltunk hozzád, hogy a fájdalom leperegjen rollunk, mint a ludak tolláról a víz. Most hoztam egy könyvet magammal, én nagyon szeretem hosszú évek óta olvasni Pilinszky János Szögés olaj című könyvét. Tulajdonképpen ez az ő írásainak az összegyűjtött változata, nagyon sokat tanultam ebből a könyvből, és a könyv 455. oldaláról néhány gondolatot szeretnék felolvasni önöknek, amelyben ő azt fogalmazza meg, hogy számára az imádság, mint metakommunikáció. Mit is jelent számára az imádság? Egy magyar költő számára mit jelent az imádság? Az imádság szavakba foglalt, vagy néma kapcsolat, párbeszéd Isten és ember, Isten és az imádkozó egyén között. ugyanakkor egyéb is, mivel Istenen keresztül az imádság szükségkép kapcsolat, méghozzá a legmélyebb kapcsolat, párbeszéd a teljes létezéssel, minden egyes élő és halott emberrel. Egyfajta metanyelv, némaságában is egyféle beszéd, fölötti beszélgetés mindennel és mindenkivel. E párbeszéd fölmérése persze lehetetlen, de létezése minden imádkozó teremtmény számára alapvetően igaz és valóságos. Az imádság értelme így kettős annyi, mint egyedül maradni Istennel. Csodálatos ez a gondolat, hogy nem más, mint egyedül maradni Istennel. Azt mondja, igen, valamiképp így az Istenhez felszálló imádság egyúttal az emberiségnek is sértetlen megmaradt anyanyelve, amit még Bábel leomló tornya se tudott mindenestül maga alá temetni. Azt mondja, ebben a nyelvi zűrzavarban, ebben a világ zűrzavarában, amiben élünk, mégis van egy nyelvek fölött álló nyelv. Csodálatos megfogalmazás, igaz? Egy nyelvek fölött álló nyelv. Ez a nyelvek fölött álló nyelv pedig mi más? Amikor az ember imádkozik az Istenéhez. És én azt gondolom, és nyilván az ember ilyenkor már beszél tapasztalatból is, hogy az imádságba való eljutás szintén a személyes drámánk gyümölcse, a lelki életünk lélegzetvétele. Ezt nagyon-nagyon pontosan megfogalmazta a 19. században egy Ellen Goldwhite nevezetű szerző, hogy az imádság a lelki életünk gyümölcse, a lelki életünk lélegzetvétele, a majdnem teljes fulladságunk közepette. Ez az imádság egy utolsó szalmaszál, a lelkünkből való előretörés utolsó szomjúsága. De jöjjön egy nagyon mély imádság, most szintén Aditól. Ez az Istenhez hanyatló árnyék című verse. Úgy gondolom, hogy talán többen ismerjük ezt a verset. És a Világszem című könyv 288. oldalán található meg, és nagyon megdöbbentő az első kötet 288. oldalán, mert én azt gondolom, hogyha igazából ennek a versnek a mikéntjét megértjük, akkor ott lesz benne, hogy az imádság nem más, mint egy nyelvek fölött álló nyelv, és hát remélem most jól írtam ki magamnak, mert meg fogom találni, hogy igen, megvan. Tehát a következő, ugye maga Adi rögtön erre a versnek az előmondataként a 109. Zsoltárból idéz. És az így szól, mint az árnyék, mikor elhanyatlik, elé kell mennem, ide és tova hányattatom, mint a sáska. Zsoltárok könyve 109. Nézzük meg ezt az imádságot, mert ez egy imádság. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontást fullaszt. Üldözéseimben kellettél, s kerestelek búszilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelgés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghalok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megüzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Döbbenetesek ezek a megfogalmazott gondolatok. Mit akar ezzel Adi? Azt mondja, ez az imádság azért jött létre az életemben, mert teljesen magamra maradtam. Ez a hit, ez a bizalom, és ebből megfigyeltem egy nagyon érdekes gondolatot, sőt, érdekes, döbbenetes, nem érdekes, döbbenetes, amikor azt mondja, hogy imádkozom hozzád mindenféle kegyes, megjátszó szavak nélkül. Nem kegyeskedem, nem játszok a szavakkal, hanem nagyon őszintén szeretném kimondani neked, hogy az üldözéseimből kellettél nekem. Hányattatom, mint a sáska, akarom, hogy hited akarjam, mert nem láttam régebb előbb, hogy nem szabad hinni senki másban. Én ezt nem láttam. Én mindenben, mindennel foglalkoztam, úgymond az élet dolgaiban hittem, és nem láttam előbb, hogy hova jutottam ezek által, hogy nem lehet hinni senki másban. Hát ezt idéztem néhány perccel önöknek, hogy ez az, amit Pilinszky így fogalmazott meg, hogy a nyelvek fölött álló nyelv. A bábeli nyelvi zűrzavarban megtaláljuk a tiszta nyelvet, amikor egy ember ezt ki tudja mondani. És csak még egyszer a második, harmadik verset. Üldözéseimben kellettél, s kerestelek búszilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelgés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghalok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Mit akar itt kimondani a költő? Hogy ami régen egy cifrázott vallásoskodásnak tűnt számomra, egy semmiségnek tűnt, a te beszédeid, a te szavaid holtak voltak számomra, keserű ígék csupán. Nagyon döbbenetesen leírja, hogy ezek cifrázott gondolat, vallásoskodó butaság. Mit foglalkoztam én régen ezekkel a beszédekkel? Csak gúnyolódtam ezeken, keserű ígék voltak, semmit nem jelentettek számomra. És akkor mit mondani? De most minden beszéded imává vált számomra. Hogy egy ember így el tud erre jutni, azt mondja, egy bizalmas felkiáltás feléd, amit régen eltaszítottam magamtól, ami régen semmit nem jelentett számomra, azt mondja, most ez az életet jelenti. Egy ilyen kifejezést használ, most minden husáng. Vagy mit akart ezzel Adi mondani, hogy most minden husáng? Hogy vernek, ütnek, fájnak, kiáltok, megaláznak, ezek mind a te beszédeid teszik ezt velem. Amelyek régen lekacagott szavak voltak csupán, de most gyógyítanak, fájnak a beszédeid, de gyógyítanak, de ugyanakkor bekötöznek. Ez jelenti, amikor az ember eljut erre, ebbe a megdöbbentő állapotba, és mit mond? Hogy szüzesség, jóság, bölcsesség, derékség, szépség, tisztaság, igazság, lekacagott szavak voltak. Ó, bárcsak haltam volna meg, amikor régen ezeket én lekacagtam. Mert most tudom, hogy mit jelentenek számomra. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, és akkor jön egy döbbenetes mondat, mert beteg vagyok. Nagyon beteg. Mikor kereste Adi ilyen mélyen Istent? Amikor hova jutott? Már nagyon mélyre. Azt mondja, a betegségébe. Néhány nappal ezelőtt egy rendkívüli, számomra legalábbis sokat jelentő idézetet találtam, és ez az idézet így szól, hogy az üres kalász fennhordja a fejét. A teli meg meghajol. Döbbenetes idézet, igaz? Hogy az üres kalász az fennhordja a fejét, a teli meg meghajol. Hogy amikor egy ember szóba áll a nyelvek fölött álló nyelvvel, és abban a pillanatban meghajol, és kimond egy igazságot. Krisztusban hiszek, Krisztust várok, mert beteg vagyok. Nagyon beteg. Én szeretném felolvasni önöknek most a Bibliából egy olyan Zsoltár részletet, ez a 88. Zsoltár, amelyben Adi előtt, több ezer évvel ezelőtt a szerző szinte ugyanezeket a gondolatokat fogalmazza meg, hogy neki miért volt szüksége Istenre. Hogy amikor ő eljut abban az állapotban, amiben a Zsoltár az utolsó verse mondja ki, hogy barátaim a sötétség. Tehát már olyan mélyen vagyok, és olyan régóta vagyok a mélységben, és olyan régóta vagyok a sötétségben, hogy tulajdonképpen ez az élethelyzet, ez a sötétség, ez a kiszolgáltatottság már szinte ismerőseimmé váltak, mert hogy minden nap velük kelek és velük élek. De ebben én nem akarom megadni magam. Én ezért ebben a mélységemben meg akarom élni a személyes drámám gyümölcsét. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson elődbe imádságom, hajtsad füled az én kiáltozásomra, mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, és életem a sírgödör széléig jutott. Hasonlatos lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. Tehát csak idáig olvasom. Ezen évek óta megdöbbenek, amikor egy ember azt mondja, hogy olyan mélyen vagyok lelkileg, hogy már hasonlatos vagyok a sírba szálló emberekhez. Olyan vagyok, mint egy ereje vesztett ember. De ebben az ereje vesztettségében mit csinál a Zsoltár szerző? A tekintetét nem önmagára teszi, hanem fölfele. És én azt gondolom, amikor egy ember idáig eljut, olyan csodálatosan fogalmaz a 142. Zsoltárban a szerző, mint jó illatú füst, Uram, úgy jusson elédbe az én imádságom. Ugye a Zsoltárok a héber költészetnek a remeke. Miért? Mert beteg vagyok, nagyon-nagyon beteg. A Hoseás könyve, szintén egy bibliai könyv, a második fejezetének a 13. versében azt írja a szerző, hogy szerzőnek tulajdonképpen az Isten így fogalmazza meg, hogy most én kiviszlek téged a pusztába, hogy ott a lelkedre tudjak beszélni. Mit is jelent ez? Hogy sokszor az maga az Isten akar magányossá tenni bennünket. Egyszer egy gondolkodó ezt így fogalmazta meg, hogy Isten akarná a kezünkbe tenni az ő ajándékai, de nem tudja, mert tele van a kezünk minden más dologgal. És ezért sokszor megüresít bennünket, ez a puszta a Bibliában, hogy megüresít bennünket, hogy miért akar megüresíteni bennünket? Visszatérve az előadás legelső gondolatjára? Azért, hogy magunkra maradjunk, és az ember a magára maradottságában találkozik az ő Istenével. Hát ehhez kell Krisztus, ehhez kell a puszta, és ehhez kell az a vers, amit itt valahol itt tőlem bal oldalra tetszettek említeni, talán az egyik leghíresebb adivers, az Úr érkezése. Amikor az ember a kiüresedettségében szintén a nyelvek fölött álló nyelvet használja, én nagyon szeretem, csodálatos a vers, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom. A magyar irodalom egyik legnagyobb gyöngyszeme. Amikor megfogalmazza, hogy jött hozzám ez az Istenem? Amikor elhagytak. És most jön én legalábbis így szoktam megfogalmazni, a gyöngyszem. Amikor a lelkem roskadozva vittem. Költői előadás, egy költői kérdést hadd tegyek fel önöknek. Átéltük már a személyes életünkben, mit jelent a lelkünket roskadozva vinni? Szerintem mindegyikünk, igaz? Szinte nincs is olyan ember, aki ezt ne élte volna át. És Adi mit mondott? Hogy amikor ez a dráma beköszöntött az én életembe, amikor a lelkem roskadozva vittem, akkor csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. És azt mondja, nem jött... Már bocsánat, hogy így fogalmazok, nem jött nagy dírrel, durral, hanem jött néma, aztán igaz öleléssel. És én most szeretnék egy könyvből néhány idézetet felolvasni önöknek. Ez egy dráma lesz, amit most felolvasok. Szándékosan azért választottam ezt a könyvet, mert ebből a könyvből most megérthetjük, hogy egy ember, amikor eljut arra nagyon-nagyon mély pontra, amikor a szó valóságos fizikai értelmében azt mondja, hogy beteg vagyok, nagyon beteg. És ilyenkor Mit jelent kimondani, most Adi szavaival élve, hogy hiszek hitetlenül Istenbe? Mit jelent József Attila szavaival kimondani, hogy kiáltok hozzád Isten a teljes megkeseredettségemben? Mit jelent Szabó Lőrinccel kimondani, hogy beesteledett, és nagyon fáj a magányom, de nyújts ki a kezed, az án keze ott legyen rajtam? Már a könyv címe is nagyon érdekes. Néhány évvel ezelőtt én külön bibliai előadásokat tartottam, csak erről a könyvről. Sok évig nem is vettem elő, most újból elővettem hosszú évek után. A könyv címe Zuhanás felfelé. Érdekes a könyv címe? Zuhanás felfelé. Nem tudom, hogy önök közül ki ismeri ezt a könyvet. Néhányan. Ez a könyv arról szól, hogy egy Norbert Ámon nevezetű fiatalember, aki teljesen egészséges, csodálatosan végzi az egyetemi éveit, csodálatos előrehaladása van a sport területén, csodálatos menyasszonya van, és egy nagy karrier előtt áll. És kicsit köhögött, kicsit száraz köhögése volt, hát gondolta, hogy elmegy az orvoshoz. Hogy mégis mi lehet ez, hát gyorsan túl leszek rajta. És amikor elmegy az orvoshoz, akkor az orvos azt mondja neki, hogy hát azért ne siessen el. Üljünk le. Mert találtam a tüdejénél egy kis foltot. Idézőjelbe egy kis foltot. És kiderül, hogy előre haladott tüdőrákja van. De semmi jelét nem tapasztalta az életében. Ennek semmi jelét nem tapasztalta. És azt mondja, ott álltam teljes, azt mondja, lezúzott az egész. Tehát ezt, ahogy mondom, megmozdulni nem tudtam. Hát hogy én előre haladott tüdőrákon van? Hívő fiatalember volt, a gyülekezeti életében is nagyon boldogan élte az éveket. És ez a könyv arról szól, hogy 6 évig még életben maradt. 28-tól 6 évig. És dráma volt az élete, mert a betegség nemhogy nem csökkent, hanem mindig csak előrébb és előre haladott állapotban volt. Végül már a fájdalom specialista sem tudott segíteni rajta. Szóval el tudjuk képzelni, hogy mit élt át, és ebben a könyvben leírja naplószerűen a napjait. És aki ezt a könyvet elolvassa, egyrészt, ahogy említettem, egy dráma, de ugyanakkor olyan hitbeli tapasztalatot tud szerezni, hogy mit jelent megtalálni az Istent akkor, amikor az ember az életének a legmélyebb szakaszában van. Néhány gondolatot szeretnék csak ebből a könyvből kiemelni. Rögtön a könyv 115. oldalán a következőt írja. Isten többek között nehézségek által éri el azt a célt, hogy gyermekeit imádatuk kifejezőivé tegye. Ellenmondásosnak hangzik, de tanúsíthatom, bár szükségterhelte helyzetekben nem ritkán perlekedtem Istennel, éppen a szükség idején ismertem meg a legjobban Istent. Minél jobban megismertem őt, annál szilárdabb lett a meggyőződésem, hogy nagyon szeret engem, és minél inkább megvoltam győződve irántam való szeretetéről, annál jobban szerettem őt, annál inkább imádtam őt. Isten terveiről való gondolkodás megerősítette meggyőződésemet, hogy a boldog élet nem abból áll, hogy az ember egészséges és gazdag, vagy eléri kitűzött célját, hanem abból, hogy hiszi és megtapasztalja, hogy Isten egészen személyes módon szereti őt. Ezt a tapasztalatot pedig semmi sem tudja felülmúlni. Leír egy ilyen gondolatot úgy, hogy a kórházban fekszik, a fájdalom specialista már nem tud segíteni rajta, és egészen biztosan tudja, hogy mifele halad. Ez a hit. Ezt akarták a magyar költőink is elénk tárni. Aztán a 122. oldal. Maga az orvosom, dr. Brust ilyesmit mondott. Betegségének lefolyása orvosilag nem magyarázható, érthetetlen, miért stabil viszonylag az egészségi állapota már majdnem egy fél éve. Minden terápia nélkül a betegség annyira előre haladott stádiuma ellenére. Amikor a belső állapoton felül érdeklődött, ezt feleltem. Eltekintve a nagyon erős fájdalmakkal járó betegség fázisoktól, belsőképpen viszonylag jól érzem magam. Ez biztosan a hitemmel is összefüggésben van. Naponta ebből merítek erőt, vigasztalást és reménységet. Azon kívül sok imádkozó testvér áll mögöttem. Erre ezt mondta. Ezt én is gondoltam, ön más, mint a többi beteg, nyugodtnak és higgadtnak látszik. Én viszont elmondhatom, hogy valójában jó téteménynek tartom, hogy Isten kezeibe eshetek azzal a meggyőződéssel, hogy ő a kezében tart mindent, ő jót gondol felőlem. Most tessék ebbe belegondolni, azt mondja, hogy az Isten szerinti való jó téteménynek tekinti azt, hogy ebbe a betegségbe beleesett. Hát hány ember lázadozna ez ellen, igaz? Hány ember, nekem is sokszor feltett, ha Isten van, akkor miért engedte meg? Hol volt ilyenkor az Isten? Miért nem segít Isten? Ezer és ezer ilyen gondolatot én is kaptam. És akkor jön egy fiatal ember, a 30-as évei legelején jár, és azt mondja, hogy köszönöm Istennek, mert ezáltal kerültem közelebb ő hozzá. Minél jobban megerősödött bennem ennek tudata, annál kevesebb gondot okoztam saját magamnak. Miközben a betegség első éveiben elég sokat aggodalmaskodtam, most meglehetősen nyugodtan viseltem a helyzetemet. Egyre kevesebb dolog volt, ami félelemmel töltött el, legyenek azok rossz vizsgálati eredmények, a kezelések következtében fellépő komplikációk vagy fájdalomrohamok. Talán egyre jobban hozzászoktam a szenvedéshez. A döntő azonban mindenek előtt az Istenbe vetett hitem növekedése volt. Valójában akkor kezd az élet boldog lenni, amikor az ember mindent, ami jön, Isten kezéből tud elfogadni. Ez a hit. Ez az, amit az ember megfogalmaz, hogy Isten, kiáltok hozzád, és légy az én érző meleg bőröm, hogy a fájás leperegjen rólam, mint a ludak tolláról a víz. És utolsó néhány befejező gondolat a 131. oldalról. Azonosulok a 42. és 43. Zsoltár írójával. Ő ugyanúgy érezte magát, mint én. Könnyei voltak a kenyere éjjel és nappal, a gyógyulásra nem volt kilátása, Isten otthagyta a tövist a testében. Ebben a helyzetben kiáltott ismételten önmagát szólítva meg. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az ő szabadításáért. Milyen vigasztalás ez. Pillanatnyilag nem értettem Isten útjait, inkább elcsüggettem véget nem érő szenvedésem miatt, mint hogy azt megköszönjem. Mégis biztos voltam benne, még meg fogom köszönni neki a szenvedésemet, legkésőbb majd a mennyben. Mert amikor visszatekintve és a menny távlatába fel fogom ismerni, minden másodperc, amelyet szenvedtem, szükséges és jó volt Isten ügye és én magam számára is. Most azonban még a kárpit másik oldalán vagyok, hova Isten meg újra odasugta nekem, bízzál bennem, tarts ki, meg fogod még köszönni ezt nekem. Ezt a bizalmat szerettem volna kifejezésre juttatni azzal, hogy egyre inkább hagyom magam Isten karjaiba hullani, és hagyom, hogy ő harcoljon értem. Már 6 éve vagyok rákbeteg. Ez alatt sok csalódást éltem át, úgy láttam, hogy látszólag egyre csak kilátástalanabb helyzetbe kerülök, akár a rákdiagnózis, a betegségbe való visszaesés, vagy a sokat ígérő terápiák kudarcai esetében. De Isten még sohasem hagyott ilyen csalódás után az érzelmi mélységben maradni. Ő segített ki onnan, és minél gyakrabban tapasztaltam meg ezt a segítséget, annál kevesebb probléma tudott megijeszteni és elbátortalanítani. És aztán a napló úgy fejeződik be, hogy nem sokkal később pedig meghalt. De hogy halt meg? Teljes bizalommal és nyugalommal az ő Istenébe. És kedves hallgatók, így az előadás végén még egyszer szeretném felolvasni azt a verset, amivel kezdtem, mert ez ebben a témakörben talán ez a legmélyebb. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sosem volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömlenek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság, szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak, ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcsderékség, ó, jaj, bekellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok. Beteg. Meg-megállok, mint alvajáros, eszmélni akarok, szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok-e nagyvilágon, és az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény és sorban minden, mit áhítok, és miért áhítok, ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Pilinszky János, József Attila, Ady Endre, Szabó Lőrinc verseit a Biblia Zsoltárok összefüggéseiben láthattuk, költőink, és hallhattuk természetesen, költőink személyes drámájának gyümölcsét a hitről, vagyis az Istenben megtalált bizalmuk megtalálásának szavakban foglalt sorait. És tulajdonképpen mindezek által betekintést nyerhettünk abba a személyes lelkiségükbe, amikor ők nem eltaszították az alkalmat, hanem éltek azzal a személyes egyedi alkalommal, ami minden ember életében megadatik, aki akarja, hogy személyesen egyedül tud maradni az ő Istenével. Ezek a költők túlléptek az emberi lét nehézségekkel teli tartományán, egyedül maradtak Istennel, és szereztek egy tapasztalatot. És mi ez a tapasztalat? Amit később így fogalmaztak meg. A személyes drámánk gyümölcse. Ez pedig nem más, mint a hit. Kedves hallgatók, a mai alkalommal ennyit szerettem volna önök elé tárni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Egy rövid betekintést kívántam adni a mai alkalommal magyar költőink istenes verseinek a mikéntjébe, de legfőképpen a lelkiségébe. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. És akkor ez a sorozat már nem tudom, hogy milyen újabb témakörrel, de nyilvánvalóan szeptemberben majd folytatódni fog. Nem tudom, hogy mi lesz a téma, de nyilván majd Jánosra bízzuk, és akkor majd a sorozat az folytatódik tovább. De természetesen, ha még van idejük, aki nem tud maradni, attól szeretettel elbúcsúzunk, nagyon-nagyon pihentető nyarat kívánok önöknek. Aki még tud maradni, és van hozzászólása, vagy kérdése a mai előadással kapcsolatosan, akkor mindig szoktam mondani a hallgatóknak, hogy most én beszéltem, ezek után önöki a szó, úgyhogy tessenek parancsolni, ha akarnak élni vele, akkor nyugodtan tegyék meg. Hát sajnos én most nem hoztam magammal könyveket, de aki ezt a két könyvet ismeri, ajánlom figyelmébe, és tegnap Tiszaújvárosban mutattam egy könyvet, ami nekem tulajdonképpen hosszú évek óta az egyik kedvenc könyvem, ezt el is felejtettem ajánlani, Celyzer Endrének megjelent második kiadása már, Magyar költő géniuszok sorsa. Most az első kiadásnak az volt a címe, hogy aki költő akar lenni, pokorra kell menni. És ez a könyv arról szól, hogy Balassi Bálinttól egészen Pilinszky Jánosig végig kíséri költő óriásainknak az életét, és azt fogalmazza meg, és ez a dráma benne, hogy szinte Radnóti Miklóst kivéve minden költőnk nagyon súlyos mentális problémában szenvedett. Amikor már hozzáfért kortörténeti jelleggel az orvosi iratokhoz, akkor ezt megtette, ez is benne van a könyvben. Tehát nagyon érdemes, hogy egy Kosztolányi, például Kosztolányi, amikor nekem mondjuk, ez is az én szubjektív véleményem, hogy a magyar irodalom első számú verse, de mondom, ez az én szubjektív véleményem, a hajnali részegség. És amikor Kosztolányi ott áll, ugye leírja, hogy a Logodi utcában, Budán, elmentem, megnéztem azt a helyet, ott állok az ablakba, kinézek, nézem Budapestet, és akkor megjelenik előtte jelképes értelemben a menny, de hozzátesz valamit, hogy a napi 40 cigarettám, meg a kávé, meg minden, és akkor Cezer professzor megírja, hogy mi is volt ez a döbbenetes torokrák, ami kialakult nála, és amikor megjelenik a menny, akkor gyönyörűen megfogalmazza, hogy számára mit jelent, és akkor ez a felkiáltása Kosztolányinak. Ez tényleg dráma, amikor rájött arra, hogy ő mivel foglalkozott az élete során, és közben meg a menny ott van előtte már az élete utolsó napjaiban, akkor például ilyen gondolatokat fogalmaz meg. Azt mondja, miféle ringyók rabságába estél? Mondja önmagának. Azt mondja, mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi derestél, annyi resté, és csak most tűnik szemedbe ez az esté? És amikor lezárja, akkor mivel zárja? Hogy mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Szóval döbbenetesek, és akkor végigveszi Cezer professzor, tehát a magyar költőinknek, hát amikor Adihoz ér, Adinál azt írja, hogy Adi olyan depressziós időszakai voltak, azt mondja, hogy az ágyból se tudott kiszállni. Ugyanez volt érvényes Pilinszkire. Pilinszki, amikor a nagynénikéjének írja a levelet, hogy milyen állapotban van. És ennek ellenére őket költőóriásoknak nevezzük, és nem véletlen. Tehát aki szeretne a magyar irodalomnak ezen a területén még inkább elmélyülni, szerintem ezt a könyvet meg lehet vásárolni, mert nem véletlenül adták ki második kiadásban. Érdemes átolvasni. Hát ezt a könyvet pedig szerintem már csak antikváriusban érdemes keresni. Én ezt a könyvemet is, meg ezt is valamikor, pár évvel ezelőtt valakinek kölcsön adtam, elfelejtette visszaadni, de nem tudom visszakérni, mert nem tudom már kinek adtam oda. És akkor ezt nagy örömömre megláttam, és akkor egy kedves barátomnak meséltem erről, és akkor az egyik születésnapomon meglepett vele. Mondta, hogy egy antikváriumban megtalálta. Szóval vannak olyan könyvek, amiben érdemes elmélyülni. Ugye ezt bizonyára tetszenek ismerni a magyar költők jövendőlései, tehát ez is egy csodálatos könyv. Tehát ugye ezekben a könyvekben azért el tudunk úgy mélyülni, hogy a költőinknek a lelkiségét át tudjuk ültetni a mi életünkre, és ebből számunkra mi a tanulság. Hát köszönöm szépen, akkor nagyon jó pihenést kívánok önöknek, és akkor a szeptemberben folytatódik tovább a sorozat.